153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és Halas Annó témasorozatunk állandó szakértőjét, Végső István történészt köszöntöm szeretettel, szervusz!
Én is üdvözlök mindenkit!
Hát ma én már tudom, hogy a témánk egy hölgy lesz, akiről Halason egész biztos, hogy utcát neveztek el, ezt tudom. Kiről fogsz mesélni?
Imre Mária, aki, hát én már tartottam előadást arról, hogy ki a Brázai Kálmán, és akkor azt a nevet adtam neki, mert ő még csak ilyen 11 éve utcanév, ugye a Brázai Kálmán, hogy az ismeretlen utcanév. Na most az Imre Mária már, hát a számításaim szerint egy olyan jó 35 éve utcanév, ennek ellenére, hát én nagyon nagy pénzbe mernék fogadni, hogyha most kimennénk az utcára, és 10 embert megkérdeznénk, akkor 11-en nem tudnák, hogy ki az az Imre Mária. Tehát majdnem biztos, hogy ő is egy ismeretlen utcanév, ami azért izgalmas, mert azért itt az utcanevekkel kapcsolatban, hát itt tudjuk, hogy 10 millió szövetségi kapitány, 10 millió miniszterelnök, 10 millió COVID szakértő országa vagyunk, és az utcaneveknek is 10 millió szakértője van Magyarországon, de fogalmuk nem lenne szerintem, hogy ki az Imre Mária, miközben 35 éve utcanév Kiskunhalason, és nem is egy ilyen nagyon rövid utca egyébként ott a kertvárosban.
És nagyon szép utca lesznek.
Igen, takaros. Úgyhogy Imre Máriáról fogunk majd beszélgetni, és az ő életéről nagyon keveset lehet, megmondom őszintén, tudni. Konkrétan a helytörténeti szakirodalom is hát egészen fukar az ő életrajzával kapcsolatban, az információ csepegtetés kapcsán. Én nekem feltett célom, hogy belőle is helyi érték lesz hamarosan, illetve van egy másik célom, és azt majd, hogyha nem felejted el a végén, majd kérdezd meg, hogy mi a harmadik cél az ő nevével kapcsolatban.
Azért is örülök, hogy őt választottad. Egyrészt azért, mert nagyon sokan, magam is azt gondolom, azok közé tartozok, akik nem tudok sokat róla. Másrészt én egyszer az idő egy pontján kértem tőled, hogy amennyire lehetséges, hölgyek kerüljenek elő, mert általában az ömében, főleg a múltban a férfiak hamarabb szereztek bármilyen módon hírnevet. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy hölgy van ma a téma középpontjában.
Igen, ezt szerintem én is kértem annak idején a Mondyi Gergőtől, meg tőled is, hogy azért emeljük ki majd a halasi nőket, asszonyokat, hölgyeket a helytörténetben, mert fontos szerepük volt, azt gondolom, nem csak ilyen háttérben mozgató erők voltak sokszor bizonyos nagy emberek szempontjából, hanem valóban cselekvők is voltak, és hát Imre Mária is. Hát ugye én mindig egy kicsit fenntartással vagyok a nagyon cselekvő hölgyekkel kapcsolatban is, nyilván a nagyon cselekvő férfiakkal kapcsolatban is, mert sikerül nagyon sokszor ilyen nagyon személyes dolgokat is megtudnom róluk, vagy olyan narratívákat felállítom, ami azért igazolja azt, hogy azért akárkiből nem lesz cselekvő, kellenek a, hát hogy is mondjam, családi, magánéleti
lökések, motivációk,
hát,
lökések.
Kérdés, hogy ez lökés, vagy a kútból való kimászás egyik módszere, tehát kvázi egyfajta ilyen mentálhigiéniás módszere arra, hogy a saját életét rendbe hozza az ember, és azt gondolja, hogy ha társadalmilag sokat tesz le az asztalra, akkor minden megoldódik az életébe. Hát ezek azért nagyon sokszor, hogyha most csak a Markovics Máriára, Karas Terézre, de azt hiszem, jól mondom, a Brunswick Terézre is, ha gondolok, hát ők azért mégiscsak magányos, nem megházasodott hölgyek voltak. Tehát ez egyszer a feltevésem. Nem biztos, hogy te olyan sok személy tudnál mondani, aki házas volt, de egyébként meg nagyon jól ismerjük.
Igen.
Mondjuk a 19.-20. századból, mondom, akár mondtam, Berki Violát is, ha már Halasnál tartunk. De nyilván ez a férfiakra is igaz lehet, mondjuk egy Dékáni Árpádra, de másokra is. És egy kicsit azért háttérbe szorul mondjuk egy Gyárfás István, vagy egy Sziládi Áron kapcsán is, hogy úristen, ezeknek volt feleségük, vagy a Túri József, ennek volt felesége, és volt, de hát nem sokat beszélünk róluk, tehát ők nagyon a háttérbe lettek szorítva, már a családok is, meg hát helyenként ugye nem volt gyerek, tehát nem volt úgy klasszikusan család, és itt a hölgyeknél is sokszor ezt érzem igazából, de hát ez az Imre család viszont azért fájó, hogy ilyen keveset tudunk róluk. Egyrészt ugye utódok nélkül hagytak minket, meg hát saját magukat is, a saját családjukat, a saját családágukat. Másrészt meg egy iszonyatosan érdekes család szerintem. Tehát ahogy így most elkezdtem készülni erre a műsorra, hát bennem csak kérdések maradtak, amellett, hogy néhányra azért tudok most már választ adni, de amúgy csak kérdések vannak velük kapcsolatban bennem. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas, úgyhogy tényleg, ha gondolod, akkor el is kezdhetjük akkor a konkrétumokat sorolgatni itt az Imre családdal kapcsolatban.
Csak annyit fűznék hozzá, hogy valahol igaz az a mondás, hogy ha az embernek családja van, és teljes erőbedobással, fókusszal azt segíti, működteti, harmonizálja, akár anyagilag, akár lelki értelemben, akkor nem nagyon jut ideje másra. Tehát, hogy valahol az, hogy valaki egyedülálló, nyilván akkor valamiért meg akarja mutatni, hogy mégis ő milyen alkotóképes, akinek pedig van jó néhány gyereke, az annak van bőven hely megmutatni ezt. Tehát valahol ez természetes szerintem.
Illetve én most nem akarom megismételni azt a nevet vagy neveket, akinek egyébként volt gyerekük, de hát láthatóan nem foglalkoztak velük. Tehát, hogy
igen.
Tehát mindennek megvan a magyarázata és az ellenmagyarázata is, meg az ellenpéldája is, meg a példája is mindennek megvan. Imre Lajossal kezdünk, az édesapával, aki 1858-ban látta meg a napvilágot, pedagógusnak tanult, ráadásul a tanítóképzőt, és ez nekem nem teljesen tiszta, hogy ő vajon akkor ilyen halasi lehetett, de Székelykeresztúron végezte, tehát elég messze Halastól. Hosszúfaluba volt segédtanító, aztán Papolcon is volt valameddig segédtanító, Balatonfüreden is kapott tanítói állást, majd pedig 1888-ban került Halasra a központi, vagy hát akkor még községi elemi iskolába, aztán később ugye a központi iskolába került tanítónak, illetve igazgatónak. Tehát 1912-től, tehát a megnyíló, a mai Köztársaság utcán található központi iskolának ő volt az első igazgatója, és hát és viszonylag hosszú ideig, meg rövid ideig is, ha azt veszem, de egy egészen válságos időszakban, hiszen nem sokkal később ugye kitör a világháború, és hát azt az iskolát nem csak oktatási intézménynek, hanem hadikórháznak és mindennek is használják, tehát egy egészen válságos időszak. És hát az ő felesége Závodszky Erzsébet, aki viszont óvónő, és hát nagyon izgalmas, hát így kell egy családot jól koordinálni, csak viccből mondom, de így kell egy családot jól koordinálni. Halasváros első óvodáját pedig ugye a Köztársaság utcán a központi iskolával szemben nyitják meg, ugye, 1860 kettőtől létezik ugye az a kis óvoda, ami nem volt nagyon alkalmas, akkor ugye még a Karas Teréz is a városban lakik, és ő azért elmondja, hogy hát ez nem a legtutibb hely egyébként, ami ott alakult, egyébként a kiskunhalasi jótékonysági nőegylet óvodájaként, tehát kifejezetten ilyen református óvoda volt, annak ellenére egyébként a Závodszky Erzsébet egyébként katolikus volt, de ő lesz ott nagyjából az első óvónő, meg az első ilyen vezetője ennek. Sokat betegeskedik, és emiatt jön az végül, hogy az 1892-ben született Imre Mária, aki szintén óvónőnek tanul Hódmezővásárhelyen, ő veszi át, tehát gyakorlatilag a saját lánya veszi át az irányítást. Azért nagyon izgalmas a Mária személye, mert ezt szerintem nagyon kevesen tudják, vagy nagyon kevesen így összekeverik, ő neki volt egy ikertestvére, Imre Vilma, aki szintén óvónő volt, és szintén ugyanabban az óvodában. Úgyhogy, tehát ilyen családi berkeken belül marad ugye ez az óvoda, ami nem nagyon alkalmas valóban arra, hogy óvoda legyen, tehát nem annak építették, hanem ezt csak vásárolják, ezt az épületet, és ugye később, vagy hát nem olyan sokkal később, azért ugye át is kell költözni, tehát valójában az Imre Mária már a Kossuth utcai óvodába, amit sokan az első óvodának tartanak, de nem az volt az első óvoda valójában, hanem az csak kvázi a második óvoda épület volt, az első óvoda valóban a Köztársaság utcán volt, de az első Köztársaság utcai úgynevezett, amit úgy mindenki városi óvodának hív, mert később ez az egyesület átadja a városnak a fenntartását, az valóban a Kossuth utcán volt. Azt mindenki ismeri szerintem, ott, ahol ugye a parkoló van most, ugye ott a volt takarékpénztár, a mostani ügyészség, bíróság mögötti terület, ami most ilyen parkolóként üzemel, az volt az óvoda, az volt a városi óvoda, na annak lesz a vezetője ugye az Imre Mária 1911-től. Tehát ő már igazából olyan túl sokat nem volt abban az első óvoda épületben, amiről beszéltem a Köztársaság utcán. Tehát azért mondtam, hogy viccből mondom ezt, hogy jó, de hát akkor sem voltak nagyon messze egymástól, ha úgy veszük. Tehát,
igen.
A Kossuth utca sarkáról hát átintegettek egymásnak az ablakból, tehát gyakorlatilag ilyen közel voltak, hogyha nem takarta be őket nagyon az árvai bérház, ezt nem tudom, de csak sejtem, hogy azért átintegetni azért nehezebben lehetett onnan egyik helyről a másikra, de szóval ott voltak, és hát ugye az Imre Lajosné is, az Imre Vilma, meg az Imre Mária is ugye ott volt, de az Imre Mária volt az, aki állítólag nagyon-nagyon jó óvónő volt, 20-as, 30-as években nála a szociális gondoskodás az kimagasló volt, tehát már az első világháború alatt is, meg az első világháború után is, főleg azoknak a gyerekeknek, akik hadijárvák lettek, vagy eltűnt az édesapjuk, nekik igyekezett ingyenes élelmezést és étkezést biztosítani, aztán pedig a 30-as években pedig egy úgynevezett ingyenes tejakciót is bevezetett az óvodába, mert hogy egyébként én olvastam ennek az óvodának, félig meddig még megvannak az iratai, hát rossz egészségügyi állapotban voltak nagyon sokan. Tehát itt a fokozat is föl volt mérve, a csontozat is, az egészségi állapot is, és hát ilyen azt mondanám, olyan egyharmad-egyharmad arányban azért voltak, akik jó állapotban voltak, voltak, akik közepes, és voltak, akik nagyon rossz állapotban voltak. És hát nyilván a rossz állapotú gyerekeknek ez azért nagyon fontos volt, hogy minden nap igyanak tejet. Most már ugye nyilván tudjuk az orvostudomány szempontjából, hogy nem mindig helyes tejet inni, hogyha valaki nagyon rossz állapotban van, nem biztos, hogy az a baja. De akkor ezt így gondolták, hogy aki igen. sok tejet iszik, az biztos baromi egészséges lesz.
Igen, hát igen, igen. Ebben most sokan vitatkoznának valóban.
Igen, ezzel most sokan vitatkoznának, aztán lehet, hogy néhányan pont emiatt még rosszabbul lettek, de hát ez már nem a mi bajunk, meg nem a mi gondunk bajunk. Egyébként ennek az óvodának a létrejötténél ugye szokás szerint Szilády Áron is ott sertepertél, tehát ő is nagyon támogatja ennek az óvodának a létrejöttét, tehát ebből emiatt is nagyon fontos ennek az óvodának a léte, meg a létrehozása, csak hát nem tudom, hogy hogy zajlott ez akkoriban, tehát pedig azt mondják, hogy régen minden jó volt, de hogy régen ez az óvodaépület is ugye leromlott állapotú lett, és el kellett ugye bontani. Tehát nem az volt, hogy felújították volna, és akkor lenne egy szép régi óvodaépületünk, hanem az történik, hanem hát ennek az óvodala is bedőlt, akkor bontsuk már le. Tehát, hogy sajnos akkor is így zajlottak ezek a dolgok, de minden esetre Imre Mária ettől függetlenül egy kiemelkedő személyisége volt. Még megélte, ő még megélte ugye azt, hogy 100 éves legyen az óvoda, tehát 1962-ben vele ünnepelt az akkori városi tanács, tehát őt még meg is hívták arra az ünnepségre, akkor még állt az omladozó óvodaépület, és felteszem, hogy valószínűleg ő egyébként ott kapott szolgálati lakást is, nem nagyon volt pénze neki máshova elköltözni, valószínűleg az ikertestvére is ott lakott egy ideig, aztán meg lehet, hogy később máshol is kapott szolgálati lakást, meg ilyen szociális lakást, tehát hogy egészen nyomorúságos körülmények között volt gyakorlatilag, és 1964-ben hunyt el, tehát ilyen szempontból egyébként meg évfordulós ő, tehát 1964, tehát 60 évvel ezelőtt hunyt el, és ráadásul márciusban, tehát ezért jó is, hogy ez a márciusi adásnak a témája ilyen szempontból. És hát nyilván, akik oda jártak, ovisok, bár nyilván azoknak inkább a 40-es években kellett oda járni, hogy emlékezhessenek rá, mert az, hogyha jól számolom, azért ő már azért az 50-es években bőven nyugdíjas volt, tehát 40-es évekbeli óvodásoknak köszönhetően, meg nyilván akik meséltek róla, azoknak köszönhetően végül az Imre Máriából ugye, ha jól számolom, a 80-as évek végén utcanév lesz a kertvárosban, tehát fölmerül az ő neve, valószínűleg valamelyik hálás, egykori kis óvodás gondolt rá úgy, hogy ez egy kiemelkedő pedagógus volt, egy óvodapedagógus, akire azért érdemes lesz ilyen szempontból emlékezni, és hát emlékezzünk is rá. Nagyon még fotót se sikerül róla találnom, megmondom őszintén, most a legnagyobb közösségi médián volt egy próbálkozásom tavaly, ott kaptam is egy fotót, legalább úgy nagyjából tudjuk, hogy nézett ki idős korában, és akkor is ott a Csipke óviba lehet, hogy tartott valami kis foglalkozást. Ő rá egyébként jellemző volt, hogy ilyen külön foglalkozásokat is tart, különböző egyesületi, meg a városi rendezvényekre is fölkészítette az óvisokat. Annak ellenére, hogy valószínűleg nem volt túl jó fizetve, szívesen jótékonykodott, tehát azt is olvashatjuk a két világháború idején, amikor ilyen jótékonysági lehetőségek voltak, illetve nagy katolikus volt, tehát annak ellenére, hogy ez egy református gyökerű ez az óvoda, ő nagy katolikus volt, a Mária kongregációnak volt az egyik vezetője Kiskunhalason, tehát hogy ő tényleg így társadalmilag, szociális gondoskodásba, jótékonykodásba valóban élen járó személy volt, tehát azt gondolom megérdemelte ezt az elnevezést, pláne hogyha ennyire utólag még emlékeztek is rá, és ezt meg is szavazták neki, azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy teljesen jogos dolog volt. Kár, hogy az életrajzát azt azért nem derítették fel egy kicsit alaposabban.
Néhány órája pont ebédnél a kollégákkal beszélgettünk, pedig nem is tudtam, hogy óvónéniről fogsz mesélni nekünk, hogy mindannyian emlékszünk az óvónénink nevére. Okay. Tehát, hogy hogy ez meghatározó az ember életében, hogy ki az, aki legelőször az anyukája, apukája mellett gondoskodik róla, vigyáz rá, tanítgatja, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és vélhetőleg így történt, hogy a hálás utókor jelen esetben tényleg hálás volt. Milyen hosszú ideig volt ő vezetője egyébként az óvodának?
Hogy
milyen
miért?
Hosszú ideig? Milyen hosszú?
Ja, milyen hosszú? Azt sem pontosan tudtam kideríteni, az biztos, hogy 1911-től biztosan. Biztosan aztán meggondolom, hogy előbb-utóbb nyugdíjba ment. Ugye az édesapja is azért viszonylag hosszú ideig tanító, azt is ne felejtsük el, illetve az édesanyja is. Az édesanyja is elég hosszú ideig, ő, hogyha jól emlékszem, úgy írták, hogy 60 évig volt óvónő az édesanyja. Tehát, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen óvónő pedagógus dinasztia volt, család, de nem voltak leszármazottai, ezért aztán tényleg nagyon keveset tudunk ezekről a dolgokról. Én, hogyha, hát azért jól számolom, szerintem azért, ő, mint mondtam már az 50-es években, biztos, hogy nyugdíjas volt. Tehát ezt így nagyjából így lehet, egy jó 40 évig biztosan óvónő volt. Valójában, de ő visszajárt, tehát láthatóan az a fénykép, ami megjelent ott a közösségi médián, azon jól látható, hogy ő már akkor biztosan nyugdíjas, de játszik a gyerekekkel, és ott van a gyerekek között, tehát ő visszajárt az óvodákba, lehet, hogy helyettesített, lehet, hogy betanított bizonyos műsorokat, tehát hogy ő ennek élt és halt gyakorlatilag, ezért is egy nagy formátumú pedagógusként tartjuk számon.
Hamarosan folytatjuk Halas Annó témasorozatunkat Végső István történésszel, témánk Imre Mária óvónő. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Halas Annó témasorozatunkban, Végső István történész a vendégünk. Imre Máriáról beszélgetünk, aki óvónő, óvodapedagógus volt, vezető, az első óvodának a vezetője, nevét utca viseli Kiskun Halason.
Azért is nagyon szép és jó ez az adás, hiszen nőnap közelében vagyunk, ami talán emeli még inkább annak a fényét, hogy egy hölgyről beszélgetünk, és neki állítunk emléket a Halasi utca néven kívül. Ahogy mondtad, nagyon érdekes, hogy akkor gyakorlatilag az egész család az oktatásban utazott, mondanánk ma, hiszen a apuka ugye tanító, anyuka testvér, ikertestvér, óvónő.
Sőt, és még nem mondtam, még bocsánat, a nővér nem mondtam, aki egy évvel volt idősebb egyébként náluk, tehát ő 1891-ben született, a Imre Erzsébet Terézia, ő pedig a központi iskolában lett tanítónő. Tehát, hogy egy abszolút pedagógus családról beszélünk, ezt jó is, hogy fölemlegetted, mert őt nem szerettem volna, ha már így kikutattam, hogy hárman voltak testvérek, nem szerettem volna kihagyni, tehát az Imre Erzsébet is, ő neki a nyomát nem nagyon talál, ő is egy ilyen nagyon aktív volt, tehát ő is előadásokat tartott, tehát őt is ilyen nagyon aktív pedagógusként írják le, de ő neki nyomavész egy idő után. Hát lehet, hogy megházasodott, lehet, hogy máshova ment, lehet, hogy máshol házasodott, elkerült Halasról, lehet, hogy korán meghalt, ezt azért még nem sikerült pontosan kiderítenem, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy fontos felhívni. Egyrészt arra az emléktáblára, amit én már nagyon régen, hát gyakorlatilag ugye az az egyik első ilyen fontosabb intézményi emléktábláknak, tehát azért is fontos egyébként a Köztársaság utcán, hogyha megyünk, nézzünk rá arra a táblára, mert tényleg ott állt egy óvoda épület egykor, és onnan indult el ez a fajta pedagógiai szolgálat, hogy erre fontos szerintem emlékezni, meg én mondjuk jobban szerettem volna, hogyha ott az az utca, ami el lett ugye nevezve, az mondjuk inkább óvoda utca lett volna, ahol az óvoda volt régebben, ugye ott a Kossuth utca, Szent István utca sarkán. Én azon sokszor filozofálgattam, ameddig ez nem dőlt még el, hogy ez sokkal jobb lenne, hogyha ez óvoda utca lenne, mert arra annyira sokan emlékeznek egyébként, hogy ott óvoda volt. Ha jól emlékszem, még az édesanyám is oda járt óvodába. Tehát, hogy az sokaknak egy ilyen maradandó emlék volt, és jó lett volna emléket állítani, mondjuk egy ilyen névadással, hogy az ott az óvoda utca. Mondjuk arra gondolok, hogy Kunfehérton tényleg az óvoda utcában van az óvoda, ez így szerintem pont passzol, és akkor ezt így mindenki tudja. Hát, hogy nem teljesen ott van, de úgy nagyjából ott van, mondjuk ott a sarkon van. De hogy ez így egy jó beazonosítható dolog későbbiekre nézve is, hogy na, akkor itt volt-e, mert ugye volt régebben, azt hiszem, a felsőváros felé, vagy itt a belváros környékén volt egy ilyen utca, Halasfalva, hogy Kőhíd utca, és akkor sokáig azt gondolták, hogy milyen bolondok ezek a halasok, minek neveztek el, hol volt itt híd, aztán meg később megtalálták ennek a nyomait, hogy tényleg lehetett valami olyan vízállás, ami felett kellett egy valami hidat építgetni, és akkor valószínűleg tényleg arról a kőhídról nevezték el. Tehát, hogy ezek nem, helyenként nem véletlenül alakulnak ki ezek az utcanevek, pláne hogyha egy ilyen helyre, vagy természeti, vagy emberi kéz által létesített dologra mutatnak, hogy azok nem véletlenül lettek úgy elnevezve, úgyhogy ezt azért sajnáltam is, de hát most így akkor ezt fel tudtam emlegetni, és ha már rákanyarodtunk az utcákra, akkor azért elmondom, hogy mi a harmadik dolog, az, hogy szeretnénk majd egy oda a kertvárosba egy utcanévmagyarázó táblát is elhelyezni, és akkor ezzel talán egy kicsit többen tudják majd ugye az ő életét. Tehát készülődünk arra a Pásztortűz Egyesülettel, hogy tavasszal lesznek utcanévmagyarázó táblák. Nem tudjuk kihelyezni az összeset, egy olyan közel 40 darab utcanévmagyarázó táblában gondolkodunk az önkormányzattal közösen. Hát ennek most egy olyan, hát olyan egy ötödét fogjuk csak tudni kitenni tavasszal, és akkor majd szép fokozatosan a következő években majd még haladunk ezzel a társadalmi munkánkkal előre, de pont az Imre Mária az egyik, akinek majd fogunk ilyen módon is emléket állítani.
Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fantasztikus ötlet, mert hogy valóban ugye az történik, hogy amikor még ugye az elnevezés megszületik, a nemes szándék alapján mindenki emlékezik, tehát az idő az ugye minden emléket megkoptat, és akkor úgy gondoljátok, hogy minden utcában, tehát mondjuk az Imre Mária utca egy pontján, kezdetén, akkor ott konkrétan Imre Máriára való emlékezés lesz.
Tehát mondom, Imre Mária utca, igen, pont az Imre Mária utca teljesen alkalmatlan, hogy az elején helyezzük el, hanem majd én úgy mondom, hogy ahol lehet, az elején helyezzük el ezeket a táblákat, tehát idén egy olyan 8-10 táblát tervezünk, és csak olyanoknak, akik helytörténetileg fontosak, vagy hát ugye, tehát helytörténetbe kerültek be, úgymond az utcanevek közé, tehát nem Kossuth Lajosnak, meg nem a Széchenynek, meg nem a Kölcseinek fogunk ilyen nem emléktáblákat, hanem utcanév magyarázó táblákat kitenni, hogy tudják a halasiak, hogy kik ezek, mert a Metz Sándort se tudják szerintem.
Ez így van.
Sajnos a Dékánit sem, meg a Markovicsot is, hát olyan helyek között, de na, őket már nagyjából tudják, Szász Károlyt se tudják, de hát az Imre Máriát se szerintem, tehát még az utcában élők se biztos, hogy tudják.
Biztos,
azt gondolom, hogy ez egy fontos információ. Sajnálatos mondom, már nagyon régóta álmodunk ezzel, ez most lassan egy rémálom is ilyen szempontból, hogy milyen régóta szeretnénk ezt. Tehát 15 évvel ezelőtt álmodtuk meg ezt a dolgot, de akkor ott az beragadt ez az ötletünk. Egy kicsit el is keseredtünk, mert akkor megkapta a Halasi Nemes Tanács egyébként az engedélyt arra, hogy kihelyezze ezeket a táblákat, csak hát mi azt úgy gondoltuk, hogy hát akkor kapunk valamiféle támogatást is ezért. Ugye a Nemes Tanács pont olyan, aminek nincsen külön költségvetése, és akkor közötték, hogy hát dehogy is, hát oldjátok meg, hát majd biztos lesz rá pénzetek egyszer. És akkor ez így maradt. És akkor most került elő újra ez a dolog, hát akkor valósítsuk már meg, hát most ne húzzuk tovább ezzel az időt. Az emléktábláinkat nagyjából kihelyeztük, kopjafákat elhelyeztük, amiket eddig gondoltunk. Még van még jó néhány emléktábla, amit persze nem helyeztünk ki, de úgy gondoltuk, hogy szép fokozatosan azért kezdjük már el. Illetve jöttek most ilyen magánkezdeményezések, ugye a Szász Károlya, meg a Ván Benyáminnal kapcsolatba, és akkor ez most egy kicsit lökést is adott nekünk, hogy akkor kezdjük már el, mert most már magánszemélyek kezdik el kitenni ezeket a táblákat, amikbe minket is bevonnak, csak mi szeretnénk egy egységes ilyen magyarázó táblákat kihelyezni, és nem ilyen össze-visszaságban lenni, hogy egyik kihelyez egy emlékkövet, a másik nem tudom mire vési föl, a harmadik egy zászlót tesz ki, tehát ne ilyen össze-visszaság legyen, hanem legyen valamiféle egysége ezeknek az utcanév magyarázó tábláknak.
Nagyon-nagyon nemes a szándék, és hát milyen szép dolog, hogy alulról jövőkezően maga az utca lakói szeretnének megemlékezni, de valóban egy egységes, az sokkal szebb lesz. Hát nagyon szurkolunk, hogy ezek a utcanév magyarázó táblák kikerüljenek. Ugye említetted, hogy hárman voltak lánytestvérek, Imre Mária, és mindenki pedagógus volt, a szülők is. Azt is mondtad, hogy nem születtek utódai. Milyen érdekes, Imre Máriának a testvéreknek voltak családjai, vagy a másik lánytestvérek?
Nem tudunk róla, valószínűleg nem. Valószínűleg nem, nem, nem. Mondom, az Imre Erzsébetnél még előfordulhat, hogy ő elköltözött, és akkor így nem tudunk róla, de valószínűleg a Vilmának meg a Máriának nem született. Meg se házasodtak, tehát őket folyamatosan igen, így igen. is emlegeti. Tehát akkor megházasodtak volna, akkor nyilván a férjezet nevükön ismernénk őket a későbbiek folyamán, de mivel őket így emlegetik, illetve ugye a halotti bizonyítványában az Imre Máriának ott van egyértelműen, hogy hajadon volt, tehát nincsenek utódok.
Milyen érdekes, hogy aki az egész életét, gyakorlatilag a gyerekkorát is, hiszen a szülők is óvodó, pedagógus, illetve tanító, gyerekek közt élte, annak saját gyermekei nem születnek. A sors fintora.
De belegondolsz a Markovics Máriának sincsen, a Berki Violának sincsen, ha jól sejtem, a Karas Teréznek sincsen. Tehát, hogy sajnos ez egy ilyen női sors, úgy látszik, ez az aktivitás, vagy hát lehet, hogy pont ezért volt aktivitás.
Igen, tehát lehet, hogy pont azért nagyon sokat jelentett számára. Közben eszembe jutott, amikor mondtad, hogy hát nem nagyon vetette őt fel a pénz, ugye szolgálati lakásban lakott, de hogy mégis mennyi mindent jótékonykodott. Az én anyósom, akit nagyon tisztelek, ő szokta mondani, hogy az a gazdag ember, aki tud adni, és ez tényleg így van, mert ha valaki nem azon szomorkodik, hogy milyen nincs, és hát azt gondolom, hogy a két világháború között igen nagyon sok olyan család és ember volt, akinek nagyon nehéz sorsa volt, tehát hogy meglátja, hogy ki az, akinek tud segíteni, akkor az mégis gazdagon éli le az életét, függetlenül attól, hogy éppen szolgálati lakásban lakik-e, vagy sem.
Említetted, hát hogy az Imre Mária hozzám meg pont azért is áll közel, mert nekem pont az Új Szövetségből pont a Szegény asszony két fillérje a kedvenc igém, tehát hogy ezért is szerintem ő ezt abszolút megtestesíti.
Ez így van. Említetted, hogy a Mária kongregációnak is nagyon aktív tagja volt, erről mit tudhatunk?
Aktív tagja volt, ugye ez egy ilyen, ilyen katolikus lelkiségi mozgalom, aminek a történetét én hát ismerem is, meg nem is, de ezért mindig újra és újra kellett szervezni. Ugye ez természetesen külföldről, ha jól emlékszem, a Loyolai Szent Ignác révén kezd el szerveződni világszerte. Magyarországon természetesen ezt is Pázmány Péter hozza be a 16. századba. Természetesen Kalapos királyunk II. József összeset feloszlatja a 18. század legvégén. Minden tönkre tesz az a jó ember egyébként, ami jó volt. És 1907-ben kezdik el újra ezeket megfelelően központosítva újra szervezni és megszervezni a katolikus egyházon belül és kívül is, mert hogy ez ugye nem feltétlenül kötődik egyértelműen az egyházhoz, hanem ez egy mozgalom. És hát ebben a Mária kongregációba tartozik bele az Imre Mária is, és hát ez egy ilyen lelkiség, ugye közös imák, sokkal mélyebb, sokkal komolyabb elmélyülés, mint egy egyszerű szentmisén, vagy az, hogy valaki csak bejár, és akkor leimádkozza, meg meggyón, meg áldoz, hanem egy kicsit komolyabb dolgokat hoz fel, meg nyilván itt is a jótékonykodás, meg a társadalmi ügyeknek a szolgálata, meg hát nyilván az egyházi ügyeknek a szolgálata, és ez ilyen szempontból egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos ügy, de nyilván a lelkiség az, ami ilyen szempontból fontos, ez ugye így a rózsafüzér mozgalomhoz is köthető, meg hát egészen sok mindenhez. Én megmondom, hogy ezekben a mozgalmakban én nem mélyültem el, meg nem járok, de látom őket kívülről, hogy ezek tényleg ilyen nagyon elmélyült. És hát kivehetem mondjuk a rózsafüzér is, meg ez a Mária kongregáció is, meg most azt hiszem, hogy inkább itt Magyarországon, vagy legalábbis Kiskunhalason a Szent Mónika, kivehetem inkább a hölgyek lelki mozgalmai. Tehát én ezt látom, biztos vannak férfiak is, de hogy inkább azt látom, hogy a hölgyek azok, akik jobban elmélyülnek ilyenkor a katolikus hitükben, és össze is tudnak fogni, és közös jó ügyekért ki tudnak állni. Egyébként ez azért is egy nagyon szép íve az Imre családnak, mert hogy ugye maga a Kiskunhalasi Jótékonysági Egylet, ami inkább ilyen református volt, az is ugye ezen a nyomon indul el, de hát ugye nem katolikusként, hanem ők reformátusok, és nyilván nem a Mária kongregációban, hanem a református egyháznak a kvázi egyfajta jótékonysági mozgalmaként működnek, de hát ezt ugye ez az egylet, ez gyakorlatilag egy kicsit visszavonul ebből az óvodai életből, helyette meg a Mária itt találja meg az ő maga útját, meg lehetőségeit még, hogy jótékonykodjon meg, hogy tegyen a közért.
Tudunk-e arról, hogy milyen vezető volt? Ugye itt azt említetted, hogy szívesen tartott előadást, illetve a betegeskedő édesanyja helyett vett át a vezetést, szóval, hogy milyen pedagógiai munkát végzett, erre vannak-e adatok?
Ugye csak ilyen simogatások vannak, későbbi leírásokkal kapcsolatban tudnék most így hirtelen mondani egy-két dolgot, de ha belegondolunk abba, hogy ő gyakorlatilag ilyen 18 évesen kinevezik intézményvezetőnek.
Hihetetlen.
Az azért jól mutatja, hogy valószínűleg egészen jól teljesített az óvónőképzőben is. Tehát szerintem itt nem volt elég a családi háttér, hanem itt azért az is kellett, hogy őt valószínűleg alkalmasnak is találták erre a dologra. És hát mondom, későbbiekben is, amikor a 100 éves évforduló van, akkor őt nagyon dicsérik, és mondják, hogy milyen jó, hogy itt van, mert hát gyakorlatilag ő volt a szíve és a lelke ennek a, hát eredetileg egyleti óvodának, aztán később városi óvodának, tehát valószínűleg nagyon nagyra becsülték. Azért, mert az Iker testvére valószínűleg nem volt annyira jó pedagógus, nem volt annyira jó óvónő, ővel azért, pont azért, mert ikrek szokták keverni, ezért aztán kaptam olyan véleményt, hogy nem is volt azért annyira jó ez a Imre néni, de valószínűleg összekeverik a két hölgyet ilyen szempontból, úgyhogy neki volt egy ilyen keresztje, ami az ikertesót illeti, de hogy ez mennyire volt rossz indulat, vagy lehet, hogy egy rossz gyerek írta ezt be végül, aki meg ilyen tűzre való volt amúgy, és hát ez észítte az óvónőket, mert azok megfegyelmezték egy idő után, ezt meg én már nem tudom így utólag megítélni.
Nyilvánvaló. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ikertesó jó-e, ha van az embernek, vagy nem. Nekem van egy diákom, akinek az ikertestvére a párhuzamos csoportba jár, és a múltkori alkalommal be akartam hajtani órára. Mondom, mit csinálsz még itt a folyosón? Mondta, hogy de ő nem az, akire gondolok. Tehát, hogy ez nagyon nehéz dolog, meg hát szép dolog is persze, hogyha az embernek van ikertesója. Akkor, ha jól értem, nem túl sok írott emlék van. Tehát, hogyha valaki rákeres Imre Máriára, akkor jó, hogyha a mi műsorunk.
Akkor azt én fogom megírni majd egyszer. Csak hogyha lesz időm, akkor majd megírom. Igen. Szokás szerint projektek, meg pályázati pénzek, meg egyéb támogatások nélkül majd megírom társadalmi munkába.
Hát ki tudja, lehet, hogy még lesz rá pályázati pénz is egyszer. És mondtad,
valaki hogy... másnak biztos.
Szurkolunk. Illetve hát nagyon örülünk, hogy a Pásztortűz Egyesület a utcanév magyarázó táblákat hamarosan ki fogja helyezni, és hát nagyon szépen köszönjük a mai visszaemlékezést, én azt gondolom, hogy sokkal gazdagabbak lettünk. Még egy kérdés jutott eszembe, hogy abban az időben hány óvoda volt a városban? Ugye említetted, hogy az ő anyukája volt az első óvodának a vezetője, amely még a Köztársaság utcán volt. 1800.
Abban az időben egy volt, abban az időben szerintem egy volt. Igen, abban az időben, amikor az Imre Mária aktív volt, akkor gyakorlatilag egy óvoda volt, illetve talán lehetett még más felekezeti óvoda, talán egy, de valójában oda járt a város. Meg hát ugye nem mindenki adta be óvodába, tehát azért tegyük hozzá, tehát nem mindenki volt óvodás, mint ahogy, hát ma már azt hiszem kötelező, ugye, óvodásnak
lenni. Egy évet, ha jól tudom, mindenképpen kötelező.
Igen, de mondjuk az én időmben se volt teljes mértékben kötelező, ugye, az óvoda, hát akkor meg pláne nem volt kötelező, tehát hogy ez kifejezetten tényleg azoknak volt jó, és ilyen szempontból is ugye egy ilyen szociális érzékenység, az, hogy ezt megalakította ez a református, hát gyakorlatilag asszonykör, ez a jótékonysági egylet, mert hogy nyilvánvaló módon, akik nem tehették meg, hogy fölfogadnak valakit a gyerek mellé, hogy vigyázzon rá, tehát nem volt dajka, nem volt nem tudom én kicsoda, nem volt bejárónő, aki vigyázzon rá, azoknak kellett gyakorlatilag, tehát a szegényebb rétegnek volt jó az óda, mert így a munkások, akár földmunkások, akik a városban laktak, azok be tudták adni erre a helyre a gyereküket. Én úgy olvastam, hogy egy időben általában olyan 150 gyerekről beszélünk egyébként. Tehát nyilván a tanyáról nem jártak be, tehát ott akkor azt valahogy megoldották több generációs háztartásnál.
Igen.
Ez elsősorban városi dolog volt. Akkor úgy egy óvodára volt nagyjából szükség. Ez nyilván későbbiekben teljesen másképp alakul, illetve már talán a világháború előtt ugye létrehozzák a Schneider Ignáciás utódai cégnek az óvodáját, ugye ami a Csipkeházi óvodaként ismert jelenleg, ugye az volt még egy másik óvoda épület, de az csak a 30-as évek végén épül föl, tehát az is ott is ugye kifejezetten a munkásoknak építik. Tehát az is csak kifejezetten a munkásoknak, tehát ezek ilyen célzott óvodák. Ilyen szempontból, tehát itt az első óvodánál egy bizonyos rétegnek hozták létre, ott a Schneider Ignáciás utódai cégnél meg kifejezetten a munkásaiknak hozzák létre az óvodát, hogy valaki vigyázzon a gyerekre, ne kelljen emiatt kiesni valakinek a munkából, vagy ne járjon munkába, oda beadja a gyereket, és akkor ott minden rendben van. Úgyhogy hát kevés óvoda volt természetesen, mert eleve a több generációs háztartások ezt megoldották, de
hát meg eleve a nők nem dolgoztak annyian még, ha belegondolunk, tehát nem volt a...
Hát azért már dolgoztak, de annyian még valóban nem, de igen. Ahol nem tudták megoldani, tehát ahol már ketten is dolgoztak, mint például az Imre családnál ketten is dolgoztak, tehát mondjuk igen. Egyfajta ilyen polgári, kispolgári életet, vagy munkás életet éltek, tehát hogy már ilyen városi életet éltek, aki már városi életet élt, ott már valószínűleg mind a két fél dolgozott, tehát ott már nem lehetett ezt megengedni. A földműveseknél volt még egy ilyen kivételezettség, hogy ott azért meg lehet, ott azért volt háztartásbeli. Illetve a nagyon magas rétegekben, tehát a nagypolgároknál lehetett azt megengedni, nem kellett óvodába adni, mert ott volt dajka.
Így
vagy
van.
Bejáró nő, akire rá lehetett ezt, vagy cseléd, akire Igen. rá lehetett bízni a gyereket.
No, hát nagyon köszönjük ezt a mai adást, így nőnap közelében Imre Máriára emlékeztünk, aki hosszú-hosszú évekig gyakorlatilag az első óvodának volt a vezetője. Nagyon köszönjük, most már tudjuk, hogy Imre Mária óvónő volt, és csodálatos szociális érzékenységgel, pedagógiai munkával élt itt közöttünk, és hagyott emléket maga után. Köszönöm István a mai visszaemlékezést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk Imre Máriáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.